can't wake up. I'm shaking up. Maybe we should break up. I wish you were here. And yet I wish I was there.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
A Civil Rádió olvasóköre a Budaörsi olvasókörben járt. A Budaörsi olvasókörben Jókai Mór születésének 200. évfordulójára emlékeztek. A bevezető előadást Bújtorné Gulyás Zsuzsa tartja.
Ugye annak idején nekünk még volt olyan, hogy én könyvtáram sorozat, és annak a végén az írókról volt egy-egy életrajz. Ebből az egyikből idéznék először. Folyam hömpölygésű bőségről és a fecskevillanású könnyességről ő maga így van élete végén önéletírásában. A régi Magyarországot bejárt a fantáziám, a Kárpátokon kezdve a Székelyföldön, a magyar tengerparton, a pusztákon, a mocsarakon, a várakon keresztül a bányákig és a névtelen Dunaszigetig, és aztán átszárguldozta a kerekföldet. Elbeszéléseim játszanak a tengereken és azok szigetein, Észak- és Dél-Amerikában, a régi és új Egyiptomban, a Cézárok Rómájában és a forradalmi Rómában, Párizsban, Londonban, Szentpétervárot, itt különös előszeretettel, Lengyelországban, azután az orosz sivatagokon, Szibériában, Kamcsatkában, Törökország története, kelet mesei, Sztambul nagy tért foglalnak el regényeimben, hozzájárul a Krím, a Kaukázus, továbbá Perzsia, Palmira, Afganisztán, Kína, az Amur vidéke, Ázsia pompás városai, majd Szíria, a régi Palesztina, visszatérve Szicília és az egész olasz paradicsom. Ragusa, Bosznia, aztán Poroszország, megállapodva a régi Bécsben. Azon kívül még szárnyára eresztette az elsüllyedt világrészbe, Óceániába, az eltemetett Leatóba, a hozzájárulhatatlan északi pólus alá, s a jövő század álomországába, sőt a pliocén özönvíz előtti világba. Itt az utolsó szavak, ez a jövő század álomországába, ez adja az összekötést ahhoz, amiből fölolvasni szeretnék. Hát én az internetről töltöttem le, Jókainak a jövő század regénye, így néz ki a borító, jövő század regénye, és ennek az előszava az, amiből most felolvasni szeretnék. Remélem, hogy aki még nem olvasta, vagy aki már olvasta, azt is meglepi, hogy mennyire érdekes megközelítést kínál nekünk. Nem fogok minden részt olvasni, mert elég hosszú, kiemelve részeket. Más regénynek a feladata egy mesét, melyet csak a képzelet alkotott, úgy adni elő, hogy az olvasó azt higgye, hogy az valóban megtörténhetett. Ez a regény egy olyan koreseményt fog előadni, mely még nem történt meg, s küzdeni fog a nehéz feladattal úgy rajzolni tényeket és alakokat, a jövő korszak kül- és belvilágát, hogy az olvasó azt mondja rá, ez még megtörténhetik. Segélyül hívtam az ismeretet, a hitet és a képzelmet. Tanultam ismerni történelmileg értett külvilágot, az államok fejlődését, alakulását, feloszlásuknak és újjászületésüknek indokait, fázisait. Tanultam csodálni és irigyelni a civilizációt terjesztő nemzetóriásokat, s e bámulat közben a szeretet, a féltés, az életvágy ösztönző gerjelmét éreztem saját kicsiny és hátramaradt nemzetem és hazám miatt. Figyelemmel kísértem a nagykor eszméket, amik a világnak új alakot adni törekszenek, s azoknak hosszú közdelmeit az ellenálló létezőkkel. Láttam az eszmék nyomain támadt titáni harcokat egész fegyverben álló milliók között. Az emberi jogokért Amerikában, a lelki szabadságért és nemzeti egységért Itáliában, a nemzeti feltámadásért Lengyelországban, egy hitbabonáért Kelet-Indiában, az európai súlyegyenért a Krimben, egy büszkeségért Franciaországban és egy absztrakt állameszméért Ausztria és Poroszország között, és aztán egy társadalmi elvért Párizsban. Ezek tengervért és milliárdokat elnyelő harcok voltak, és indító eszméig akár győzve, akár legyőzöttem folyvást élnek. S fel kellett találnom a nagy küzdelmek között az emberi érdekek apróbb csoportosulásainak külön küzdelmét is, mely sok apró érdek folytonosan forr, zsurlódik, izgalmát csak egy-egy nagy országos katasztrófánál pihenteti el, vagy erejét éppen annál érvényesíti. A fajgyűlölet, a nemzetiségi ellenszenv és önfenntartási törekvés. A politikai pártok kiegyenlíthetetlen ellentétei, a nyílt parlamenti harcok, a hagyományok és az újítás, az alattomos ligák. Szent és nem szent, és csak azért nem szent, mert szent szövetségek politikai, szociális, vallási alapokon. Jezsuitizmus, internacionáli nihilizmus. Köztük a mohamedán fatalizmus, mely mozdulatlanságával hat be az újabb világtörténetbe, s a nagy küzdelem közt ólálkodó egyes érdek, személyesítve a fejedelmi vágyak örököseiben, a királyálmoktól holdkóros családok, a kalandorok, kik koronát vadásznak, s más vadászok, kik a koronás fők ellen csinálnak sportot. Íme az örök harc elemei. S ez örök harc követelése az általános fegyverkezés. Az egész férfinem a gyermekkortól a vénségig fegyverbe állítva, s a fegyvernevek minduntalan változtatva, tökéletesítve, egymást új fölényekkel megelőzve, a hadászat mesterségé, tudományá emelve. A folytonos fegyverkezési verseny iszonyú pénztömegeket köt le. Gépekben, míg hasznot nem hajtanak, építkezésekben, míg nem jövedelmeznek, és embertömegekben, amik nem dolgoznak. Az államok adósságai emiatt mesés nagyságra növekednek, s mentül nagyobbak ezek, annál súlyosabbak az adók, terhesebb a munkás, az iparos, a földbirtokos helyzete. Míg a szédelgő vállalkozónak, a pénzhajhásznak annál több alkalom nyílik könnyen szerzett gazdagsághoz. Az örök harc foly a tőke és a munka között. S mentül könnyebben halmozódik a pénz a társadalom magaslatain, annál könnyebben omlik szét onnan a társadalom lapájaiba. A királyoknak, főpapoknak, minisztereknek, bankároknak, főuraknak, hadvezéreiknek, népképviselőiknek, parasztjaik is van, parazitáik is vannak, nagyon sokan vannak. Eladó emberek, patentált csalók, köztolfajok, színekuristák, sáfárok, engedményesek, kortesek és szomjas, éhes néptömegek. Az aranyfolyamot elnyeri a homok, s lesz belőle mocsár. S ha az aranyfolyamban elmerül a férfi jellem, hát a nő hova legyen előtte? A feákok népe zsoldjába vesz mindent, s zsoldba állt mindent. A könnyen gazdagult élfhajház szolgálatába áll a szerelem, a művészet, a zene, a szobrászat, festészet, az irodalom, foly az örök harc, az erkölcsi élet alap s társadalmi rothadás közt. S amint lazul a családi élet, úgy szaporodik az óvilág népessége, s mentül több az ember, annál kevesebb a kenyér. Lassanként kivágnak minden erdőt, felszántják a helyét, kiásnak minden völgyteknőt, kihordják belőle a kőszenet, a természet emlői pedig nem kifogyhatatlanok, mint az ősmesék hírlelék. A kizsarolt földön egymást érik a rossz termést adó évek, az égaj maga is mostohára változik az erőszakos erdőpusztítás miatt, s a kőszén ára 100 év alatt megnégyszereződik. Az óvilág embere éhezik és fázik. Itt a harc ember és föld között. Ez pedig az elsőnek a vereségével végződik. A túlnépesült óvilág kiömleszti szélein a tajtékot, s mindaz, amit magából kivet, siet az új világba. Ott még van tér elég. a jezsuita és a filozóf, a trónvesztettek pereputja és a száműzött lázadók. A feltörekvő iparos és a szédelgő csalú, a szabadelvűség márkériai és a sarlatánok, a találmányok lángelméi és húbortok futóbolondjai, a német és orosz kozmopoliták, az apró népfajok elégületlenei ott találnak korlátlan szabadtért okos és bolond eszmék, üdvös és kárhozatos vállalatok megindítására. S ez elemek túlszaporodása megváltoztatja Amerika mostani jellemét. A sok hazasíró eszme befolyást követel Európa ügyeibe. S ez Észak-Amerikának könnyű lesz. A közlekedés tökéletesülte közel viszi hozzá az óvilágot. Nagy hadsereget nem kell tartania, mert a félvilág részben, melyet elfoglal, sehol nincs szomszédja. Ha Kanadát és Mexikót is bekepelezte. Pénzforrásai kifogyhatatlanok, földje gazdag, bevételei kiadásait 20-szorosan túlhágják, s nincs kötelezve senki iránt, az óvilágba se érdek, se barátság, se szövetség, se adósság, se elvrokonság, se hitközösség, se nemzeti rajongás, se múlt, se jövendő által. Fel is használja azt a helyzetét, s befolyásának egész világterhével ráfekszik Európára. Íme az örök harc az ó és az új világ között. Hát ebből én most ennyit gondoltam. Folytatódik még tovább, nagyon sok érdekes rész van még benne. A könyvnek magának két része van, mint ezt itt az elején is mondta. Az első rész az az örök harc, a második pedig az örök béke. Hát igyekeztem most a rendelkezésre álló idő alatt nagyjából végigfutni. Az örök béke fejezet az egy ilyen abszolút utopisztikus elképzelés, tehát szinte megvalósíthatatlan. De hogy ne csak ilyen nagyon szomorú, vagy nem tudom milyen, igen, hát szóval ez egy kicsit szomorú volt ez a felolvasott rész, hogy ne csak ilyen szomorú legyen. Javaslatom még az, hogy ha valakinek van lehetősége a Klubrádió műsorát visszahallgatni, kedden 10 órakor szokott kezdődni az ötös Bódi Gergővel, és a február 25-i adás első részében 25 percen keresztül Nyári Krisztián beszélt Jókairól. Na, amit ő elmondott, érdekes, jópofa, szóval tényleg mindenképpen érdemes meghallgatni. Abból én idézni nem akartam, mert egyszerűen lehetetlen 25 percből 20 perc alatt bármit is idézni. Még annyit tudok javasolni, hogy Nyári Krisztiánnak van ez a könyve, az Így ettek ők, magyar írók és ételeik, és ebben az egyik fejezet Jókai Mórról szól, az angyal bakancstól a katakönyékig, a kulinária mesemondója. Itt fényképek, mindenféle történetek találhatók, valamint 2 darab recept is. Van még annyi idő, hogy egy receptet? Van. Igen. A rácpite, amit én nem mertem elkezdeni megcsinálni, őszintén megvallom, mert én ügyetlen vagyok ehhez, meg sütéshez, meg mindenhez, meg ezek a szövegek, de azért elmondom. Jókai Mór étel leírása 1896. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a könyv, tehát a jövő század regénye az 1872-ben készült. Ezt elfelejtettem. Tehát ez 1896-ból van. Magyarországon túl még csak fogalma sincs senkinek arról, hogy miféle paradicsomi ételekké lehet átalakítani a boldogasszony képét viselő búzaszemet. Az erdélyi levelensült, az aranygaluska, a kecskeméti túrósbéles, a debreceni fonatos, a túrós metélt mind ideál számba mennek. A szentmártoni mákos rétesről pláne allelujjával végződő zsolozsma szól. De mind valamennyi elől elnyeri a pálmát a rácpite. Készítéséhez különös talentum, beható stúdium és szerencsés kéz kívántatik. Ez nekem nincs, ezért nem próbáltam. Hogyan kell a gyúrtésztát fátyol vékonyságra elnyújtani, akkor nem úgy, mint a rétest, azon nyersen behinteni, összegöngyölíteni, hanem előbb félig megszikkasztani, azután mindenféle heterogén húsneműket apróra összevagdalni, kemény tojás sárgájá, meg nem tudom én még mi mindent közé keverni. Az egyik tésztalapot ezzel behinteni, tollhegyével zsírt, vagy talán tejfelt, tudjak ő, ráfecskendezni, a másik vékony tésztapatyolatot ráborítani, az előbbi manővert megismételni, míg véges végül az összerakott lapokból egy brosúr lesz, mely megehető, még szép kötése is van, azzal együtt megehető. Nincs benne semmi sületlenség, együtt a realizmus az idealizmussal. Ez a rácpite. Hát én ennyit gondoltam Jókairól megemlékezendő. Nem tudom, ha esetleg még valami kérdés felmerül, vagy hozzászólni valója van valakinek.
Az Excel táblát, mert ezt mindenki megkapja, vagy megkapta, hogy ez mit tartalmaz.
Még annak idején, amikor a Petőfi 200 volt, akkor elkezdtem összeállítani egy Excel táblát. Három füle van. Az egyik időrendben, hogy születtek a kortársak, tehát akik nagyjából ugyanazon időben éltek, mint Petőfi, és most ez kiegészült Jókaival. Akkor ugyanezek az emberek vannak foglalkozás szerint is felsorolva, tehát ugye itt alul vannak ezek a fülek, az egyik az a születési sorrend, a másik a foglalkozási sorrend, a harmadik pedig a mit mondtam? Foglalkozást mondtam?
A linkek, és... linkek.
Jó, tehát ez a három, hogy hívják van benne. Igyekeztem úgy megcsinálni, hogy más-más betűtípussal minden foglalkozást, amit én csináltam a színes, de hát abból most itt egyet körbe küldtük. Jó, jó. Akkor köszönöm szépen, ennyi volt. Hogyha még valaki valamit gondol, akkor.
Kati.
Igen.
Nagy dolgot szeretnék előkészíteni, hogy teszem, egy tekintet, hogy ugyanúgy Tanyázsa Krisztián a Jókai Művelődési Elszervezésében, és nagyon jó volt, nagyon érdekes volt, nagyon kedves volt, szellemes. Ami nagyon tetszett nekem, az egyik az, hogy azt mondta, megkérdezett le valaki a nézők között, hogy mi a kedvenc Jókai könyve. És azt válaszolta, hogy tulajdonképpen mind a százat olvasta, van, amit sokszor, van, amit csak egyszer, de ő ezt így nagyon nehezen tudja mondani, de azért megmondja, hogy az igazán kedvenc az aranyember. Én ezzel nem tudtam, mert jó, tényleg olvasni. És a másik nagy kedvence az Öreg ember nem vélemény című könyv, amit én nem is ismertem. Az adásban is mondtam a térjelünk, hogy ezt mondta Nyári Krisztián, és kívánc, hogy ő se ismerte. Eltelt egy pár nap, bementem a könyvtár, gondoltam, hát úgy sincs már benne valaki a résztvevők közül, már régi kölcsön aztán. Nem. Olyan könyvnek jutott, és ha valahol találkoztok vele, hát nagyon érdemes elolvasni. Teljesen igaza van a Nyári Krisztián, azért nem tudom azt mondani, miközben ilyen vékony, még bőrébe eresztett mondatban nem, hogy ezt szépen. Nagyon jó, abszolút 20%, úgyhogy ez más kérdezés. A legyen, három,
négybe halt meg.
Négybe halt meg. Nagyon kevéssel.
Egyébként a Nyári Krisztián ebben a beszélgetésben említi, hogy mennyi pajzán részlet van Jókai művekben.
Igen. Még egy percet maradjál.
Igen.
Mert ezt folytatva, amit a Katalin elkezdett, ez az Öreg ember, nem vén ember, ebbe a formai szempontból az egyik legmeglepőbb volt számomra, hogy ez a Jókai 1903-ban azt a nyelvet beszélte, amit ma a szépirodalmi nyelv tartalmaz, illetőleg ami a pesti köznyelv. Tehát ha ezt most összehasonlítjuk a 1850-ben írt pesti divattal, vagy az ezt követően a kőszívű ember fiai, meg, tehát ezek a nagy, klasszikus, vastag, ám de baromi unalmas könyvekkel,
nem is
ez a Jókainak megváltozott a gondolkodása, a nyelvezete. Tehát egy ember életén belül is, ugye 73 éves volt azt hiszem, amikor meghalt, mekkora változás következik be a gondolkodásba és a beszédbe. Én ezért ajánlom
nektek. Fiatal feleség.
Igen. Igen, 18 éves. Hát ugye aztán mit tudott vele kezdeni, ezt elolvashatjátok az Öreg ember, nem vén ember című.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet.
Műsorunk második részében ellátogatunk a budaörsi tanodába. A tanoda létesítéséről, céljairól és tevékenységéről Lakatos Györgyöt kérdeztem, a budaörsi tanoda vezetőjét.
Tehát a budaörsi tanodáról néhány szót. Az intézmény egyébként 1998 óta működik, a budaörsi tanodait Budaörsön, és alapvetően azért jött létre, hogy a Budaörsön élő cigány gyerekeknek segítsen a tanulásban, mert annak idején azt vettük észre, mi budaörsiek néhányan, hogy nagyon súlyosan le vannak maradva a cigány gyerekek a tanulásban, egyébként nem csak Budaörsön, hanem az egész országban, és ezen szerettünk volna segíteni. És aztán később azt tapasztaltuk, hiszen az intézmény elég jól működött, mert visszajeleztek az iskolákból, hogy hát lássanak csodát, a cigány gyerekek egyre jobban kezdenek tanulni, nincsenek bukások, és a tanodába, az intézményben nem csak a cigány gyerekek kezdtek el később járni, hanem azok is, akik nem cigányok. Tehát egyfajta fordított integráció indult el, ez azt jelenti, hogy a magyar gyerekek, illetve a nem cigány gyerekek kezdtek el járni egy cigány intézménybe, és néhány éven belül ez az intézmény teljesen megváltozott, ugyanis több lett a nem cigány gyerek, hál' Istennek, mi ennek egyébként elképesztő módon örülünk.
Tehát mert... ez a tanoda nem az iskolát pótolja, mert oda járnak ezek a gyerekek is, hanem utána van kiegészítő foglalkozás.
Köszönöm, Zoltán, pontosan erről van szó, tehát iskola után...
Napközi jellegű.
Pontosan erről van szó, tehát iskola után jönnek a gyerekek tulajdonképpen, és ott a tanodában mindenféle fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, szabadidős tevékenységek vannak, olyan tevékenységek, amik egyébként az iskolában vagy nincsenek, vagy mi másképp valósítjuk meg, hiszen a tanoda az nem az iskolának a meghosszabbítása. Mi azt szoktuk mondani, hogy inkább az otthont pótolja, és akik már voltak nálunk a tanodában, azok látják is, hogy ez abszolút nem egy iskola, inkább egy otthonra hasonlít, mint egy iskolára. Tehát fordított integráció indult el abból a szempontból, hogy a nem cigány gyerekek elkezdtek a tanodába járni, és ma már ott tartunk, hogy a kezdetekhez képest, amikor 100%-ban cigány gyerekek voltak, hogy most körülbelül 80%-ban vannak nem cigány gyerekek, és kb. 20%-ban vannak. Ez mérhetetlenül jó, mert mi egyébként eredetileg is azt terveztük, hogy magyar, illetve nem cigány gyerek, hiszen mi magunk is magyarok vagyunk, tehát hogy nem cigány gyerekeket is bevonunk a munkánkba, de hál' Istennek az önkormányzat és az iskolák és a családok rájöttek arra, és tapasztalták azt, hogy ez egy befogadó intézmény, és fontos az, hogy ezek a gyerekek, mindenféle gyerek oda járjon a budaörsi tanodába, mert nagyon pozitív az, amit ott csinálunk.
És milyen fejlesztő gyakorlatok vannak, hogy fejlesztő tevékenység folyik?
Kérdezem, egybe tud válaszolni rá. Pedagógusok főállásúak, társadalmi munkába végzik, vagy alkalmazottak?
Nagyon-nagyon fontos, amit kérdez, és amit a Zoltán is mond, hogy tulajdonképpen nem iskolai módszerek szerint tanítunk, tehát nem kell beülni egy padba, kevés gyerek van egyszerre egy felnőttnél, vagy egy foglalkozás vezetőnél. Alapvetően egyébként alternatív, vagy azt is mondhatnám, hogy Waldorf módszer szerint tanítunk, hiszen nálunk nincsen osztályozás, a számonkérés is egészen más, mint ami az iskolában van. Nem azért, mintha rossz lenne az iskola, de itt egy ilyen helyzetben nem lehet olyan számonkérést csinálni, mint az iskolában. És ami nagyon fontos, hogy egyrészt vannak fizetett alkalmazottak, nálunk pedagógusok természetesen, és vannak önkéntesek, akik között vannak pedagógusok, és vannak olyanok is, akik nem pedagógusok, hiszen egy tanodában a és a budaörsi tanodában olyanok is foglalkozhatnak a gyerekekkel, akiknek nincsen pedagógiai végzettségük, de nagyon jól értenek a gyerekekhez, és szeretik azt a munkát csinálni, amit csinálnak. Gondoljunk csak bele, hogy amikor otthon a gyerekkel leülünk tanulni, hát nem biztos, hogy mindenki pedagógus, akinek gyereke van, sőt, és mégis tudunk segíteni a gyereknek a legtöbb esetben. Elég, ha időnként csak odaülünk a gyerek mellé, mert fontos számára az, hogy odaülünk, vagy meghallgatjuk a gyereket. Hát nálunk is úgy telnek el a napok időnként, hogy abszolút nem tudunk tanulni egy-egy gyerekkel, mert olyan mérhetetlen súlyos problémákat hoz magával, hogy nem lehet vele tanulni, ezért beszélgetünk vele. Megtudjuk, hogy milyen problémákkal küzd, megpróbálunk neki segíteni. Időnként a családnak kell bizonyos dolgokban segíteni, és csak utána indulhat el a tanulás, és ez rendkívül fontos a gyerekeknél, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk beszélni, időnként meg tudjuk ezeket oldani. Tehát önmagában a tanoda nem csak arról szól, hogy korrepetálás, fejlesztés van, hanem arról is, hogy először a lelki, a mentális problémákat próbáljuk megoldani. És hogy milyen módszerek szerint tanítunk, ahogy a Zoltán kérdezte az előbb, tehát nem csak a Waldorf módszert használjuk, hanem egy ilyen összetett módszert használunk, amikor kis csoportban dolgozunk, és mindig a gyerekre fókuszálunk. A legfontosabb az, hogy az egyén legyen a középpontban, és az egyént tudjuk segíteni minden esetben. Még annyit, bocsánat, visszatérve a hölgyhöz, hogy egyrészt vannak alkalmazottak egyébként, akik főállásban dolgoznak nálunk, és nagyon szeretjük egyébként, hogyha nem dolgoznak máshol, vagy hogyha dolgoznak is, de nem a pedagógia területén dolgoznak, tehát nem iskolában dolgoznak, mert rendkívül kimerítő az egyébként, hogyha valaki délelőtt az iskolában tanít.
Pedagógus vagyok.
Ja, hát akkor igen. És utána pedig eljön a tanodába, és ott is utána délután tanítani kell, tehát ez nem lehet végigcsinálni.
De már friss erőjön.
Igen, így van pontosan. Bocsánat, Zoltán.
Egy ilyen országos hálózatról is ejtettél néhány szót, amikor említettem, hogy az olvasókör nyújtana némi szerény támogatást a tanoda számára. Mi ez az országos hálózat?
Létrehozott a budaörsi tanoda egy országos hálózatot, az a neve, hogy Utazó Zene és Táncpedagógus Program. Ennek keretében járjuk az ország legszegényebb legszegényebb településeit, amelyek hát főleg a határ mentén vannak, tehát Szabolcs, Borsod megye, Somogy megye, és lehetne még sorolni. És ezek főleg kis települések egyébként, 3000 fő alatti települések, ahol rendkívül rossz az oktatásnak a minősége, nagyon szegények az emberek, és mi úgy gondoljuk, hogy a népzene és a néptánc segítségével, ez lehet magyar népzene, cigány népzene, vagy bármilyen, ezzel próbáljuk meg a gyerekeknek a képességeit fejleszteni, és egyébként elképesztő sikereket érünk el, de azt is el kell mondanom, hogy a zene és a néptánc az csak egy eszköz arra, hogy a gyerekekhez közelebb férjünk, bizalmat építsünk ki, és utána egyfajta példaképet, egyfajta példát mutassunk a felnőtteknek és a gyerekeknek, hogy másképp is lehet élni, másképp is lehet a tanuláshoz hozzáállni, mert itt nem csak azzal van probléma, nem csak képességbeli probléma van, tehát az, hogy nem tudok írni, olvasni, vagy diszlexiás vagyok, vagy 6000 más dolgot lehetne sorolni, hanem azzal is óriási probléma van, hogy nincs példa a gyerekek előtt, már a harmadik generáció nő fel úgy, egyrészt a felnőttek nem járnak, a szülők nem járnak dolgozni, vagy egyáltalán nem tanulnak. Nagyon sok helyen írni, olvasni nem tudnak, és számtalan helyen pedig funkcionális analfabéták. Tehát lehet, hogy tudnak olvasni, de nem értik azt meg, hogy mi az, amit olvasnak. Most ezt a hálózatot építettük ki, és a mi önkénteseink, a munkatársaink járják az országot, és próbálunk meg ilyen módon segíteni a településeknek, az iskoláknak. Az egyik ilyen település, ma is egyébként ott voltam, Tarnabodon voltam, ahol a Máltai Szeretett Szolgálattal közösen dolgozunk és próbálunk meg segíteni. Ott már óriási eredményeket értünk el a családoknál és a gyerekeknél.
A Jókai Mór leírja a cigány életmódot Magyarországon a 19. század közepén, a harmadik harmadában, és ott vannak kifejezett cigány szakmák. Ugye az egyik az ilyen, akik a lótos tót szerepét betöltik, tehát akik edényeket foltoznak, de talán az egyik legfontosabb az a muzsikus cigány.
Igen.
Ezek tehát irányadók az önök munkájába, azért választották a muzsikus cigányt?
Hát egyébként annak idején valóban úgy volt, sőt, már hát már évszázadokkal ezelőtt megfigyelhető volt, hogy a cigányok nem csak Magyarországon, hanem már Perzsiától kezdve, aztán Egyiptomon át, Nyugat-Európán keresztül nagyon fontos szerepet töltöttek be a zenei élet. Tehát ők valóban nagyon sokat zenét, tehát nem csak zenészek voltak, ugye muzsikusok, hanem kétkezű emberek is voltak, és akik ugye a cigányok Indiából jöttek, és nagyon-nagyon értettek az indiai emberek, nem csak a cigányok, hanem mindenki, aki Indiában élt, vagy legalábbis a többség, a fémek megmunkálásához. Egyébként sokkal jobban értettek hozzá, mint az európai emberek, és amikor a cigányok Európába jöttek,